Sziasztok! Ma egy kötéltáncosról, a bizalomról, boldog és boldogtalan napokról fogok beszélni, és arról, hogyan lehet egy kötélen áttáncolni külső és belső szakadékok, mélységek felett. Egyik kedvenc elbeszélésemet is elmesélem a Carpe Diem kisasszon című ciklusomból. Tavaly október végén egy felejthetetlen hétvégét töltöttem Bolognában. Olyan volt, mint egy ajándékkosár, tele kedves meglepetésekkel, finomságokkal, illatokkal, érzésekkel. Bizonyos események arról a hétvégéről később szimbólumokká váltak az életemben, mint például a kötéltáncossal való találkozás. Hangulatos, óvárosi utcácskákban sétálva akadtunk rá. Már sötétedett, az ablakok fénye aranysárga alakzatokat rajzolt az utcakövekre. Árkádos ház oszlopához volt erősítve a huzal egyik fele, a másik a szemben lévő ház kovácsolt vas ablakrácsához. Teljesen észrevétlen volt, nyugodtan át lehetett alatta sétálni, figyelmes szemlélő, akár hanyagul vezetett villanyvezetéknek is vélhette. Az akrobata bő nadrágban, fehér ingben, kockás mellényben és cilinderben invitálta a nézőket. Vörös bohócorra mögül pergőn, orhangon beszélt. Számomra érthetetlenül. Az utca megtelt bámészkodókkal, mi is beálltunk közéjük. Nézelődtem, fényképeztem. Az akrobata szeme megakadt rajtam, intett nekem. Én visszaintettem. Erre újra intett, hogy jöjjek oda. Kicsit óckodtam, szégyenlős vagyok ilyen helyzetekben. Oda jött hozzám, és energikus olaszával magyarázott valamit. Az egyedüli szó, amit kivettem a szózömbből, az az volt, hogy Bella. A fejem ráztam, hogy nem értem. Beszélsz angolul? Igen. Gyere, szuper fotókat készíthetsz. Odaállsz a kötél alá, én meg átmegyek rajta. Benne vagy? Szeretem a kihívásokat, így rábólintottam. Furcsa érzés volt állni a kötél alatt. Ügyesen felmászott egy kis létrán, ami az oszlophoz volt támasztva. Egyensúlyozott, billegett ide-oda, magasra emelte egyik, másik lábát, mint egy balerina, úgy táncolt a kötélen. Fényképeztem, s ő egyre közelebb ért hozzám. Mielőtt felém ért volna, arra gondoltam, mi lesz, ha a fejemre potyan. Elég komikus és abszurd halál, ha egy kötéltáncos zúzza össze az embert. Aztán rögtön arra gondoltam, hogy teljesen profi a srác, és hányszor végigmehetett már a kötélen. Biztosak a léptei, és akkor amolyan buthai nyugalom töltött el. Bíztam benne, tudtam, hogy úgy, mint annyiszor korábban, most is átsétál. S ő azzal a játékos könnyedséggel áttáncolt fölöttem. Az élményen túl pár klassz fotót is hazahoztam, egy cilinderes, bohócorú, vidám olaszról, aki esténként kötélen táncol, szórakoztat, örömet hoz idegen emberek életébe. És miért vált szimbólummá ez a történet? Vannak életszakaszok, amikor minden simán megy, úgymond terv szerint. A napok tele vannak kedves, kellemes történetekkel, a kihívások örömet okoznak, igazi problémák nincsenek is. Csak amit bolhából mi növelünk elefántá. S valahogy megszokjuk, és természetesnek vesszük, hogy minden simán megy, automatikusnak vesszük a szerencsét, a szeretetet, a törődést, a kedves eseményeket, mintha ez járna nekünk. Nem érezzük ajándék voltukat, az értéküket, s azt, hogy mennyire szerencsések vagyunk, hogy éppen nekünk van ennyi fénnyel, örömmel, kedvességgel teli az életünk. Nem is mindig tudjuk értékelni őket. Aztán vannak napok, amik próbára teszik az emberségünket, a kitartásunkat és az életigénylésünket. Ezek azok a napok, amik olyan eseményeket, történéseket hoznak, amiket sosem vártunk, nem kívántunk, amiknek még a gondolatát is elhessegettük, és vannak időszakok, amikor nem csak egyesével, de csőstül jönnek. Ilyenkor sokszor elveszítjük a biztonságérzetünket, a reményünket, s még attól is megfosszuk magunkat, hogy az élet apró örömeinek tudjunk örülni, mert annyira beleburkolózunk a fájdalmunkba, a veszteségérzetünkbe. Normális körülmények között a mindennapjainkban megtanulunk megbízni magunkban, abban, hogy amit hoz az élet, megoldjuk, s hogy mindig van továbbút. Az embert próbáló időkben elveszítjük ezt a bizalmat, paralizál a félelem, katasztrófa elméleteket gyártunk, vagy letargiába esünk. Sokszor le kell menni egészen egyéni poklunk legmélyére, hogy onnan el tudjunk rugaszkodni. És mi el tudunk rugaszkodni, mert van valami nagyon bölcs és erős a tudatunk, lelkünk legmélyén, amely a legnehezebb helyzetekbe kötélként feszül a szakadék felett, s ha van lelki erőnk és bizodalmunk magunkba, akkor újra át tudunk sétálni rajta, és mentőövként segít megoldásokat keresni, átvészelni a fekete napokat, s megtalálni belső egyensúlyunkat. Felnyitja a szemünket, hogy lássuk, hogy még a legnehezebb napok is mindig hoznak jót is az életünkbe. Egy mosolyt, egy segítőkezet, egy megoldást, egy hangyányi jobbulást. A nehéz napok tisztító tüze elhozza a hálát is. A hálát azért, hogy a kosárban, a keserű mellett mindig ott az édes, a sós, a csípős és a savanyú. Ezek az ízek teszik élvezetessé és teljessé az étkeket, s valahol az életünket is. Az édes boldoggá tesz, a keserű tanít, a csípős gerjeszti a különböző szenvedélyeket, a sós a mindennapok ritmusát biztosítja, a savanyú pedig helyre teszi az értékrendünket. A kötéltáncos szimbóluma bizalomról szól. Én azon az őszi estén Bolognában megbíztam a kötéltáncosban, hogy nem pottyan a fejemre, mert már annyiszor megcsinálta és sikerült neki. A nehéz időkben pedig bízom abban, hogy mindig van továbbút, s önmagamban, hogy megoldom, mert már annyiszor megoldottam, s ha én nem is tudom, mindig jön egy külső segítség, egy rokon, egy barát, egy kedves ismeretlen. Fogadjátok szeretettel a mai elbeszélésemet, ami a mélypontokról és a megoldásokról szól. Öt tusa. Fogalmam sincs, hány perce, órája ülök a kádban. Ha fázok, kiengedek a vízből, s forró vizet engedek hozzá. Sorozatosan csörgött a telefonom, pittyogott. Jöttek az SMS-ek, mailek. Aztán lemerültem. Most tökéletes csend van. Tudom, hogy a szerkesztőségből kerestek a riport miatt. Hát nincs. Riport az most abszolút nincs. Fáradt vagyok. Nagyon. Nem akarok több tudósítást írni. Már semmit sem akarok írni. Örökre itt akarok maradni a kádban. Gondolkodni sem tudok. Nekem nincs családom, se gyerekem. Mindeddig őszintén örültem, ha egyik óráról a másikra csak úgy el kellett utaznom ide vagy oda, pár napra, hétre. Imádtam a munkámat. Képes voltam 7 nappallá téve dolgozni, tűzvonalba riportot készíteni. Balázssal olyanok voltunk, mint a sziámi ikrek. Sőt, többek annál. Néha már nem tudtam, hol végződik ő, és hol kezdődöm én. Ugyanúgy a riportjainknál sem lehetett eldönteni, hol kezdődik, hol végződik a fénykép, hol a szó, és hol a valós történet. Aztán valami megváltozott. Vagyis minden. Nem az elefántcsontparton, ott csak vége lett. Előbb változott meg, sokkal előbb. És nem Balázsban, hanem bennem. Nem is tudatosítottam. Tovább vergődtem vele úttalon, utakon, ő fényképezett, én riportot készítettem, nevettem, incselkedtem, még meg is csókoltam, de aztán mindig elaludtam, amikor fontos lett volna, hogy ébren maradjak. Balázs érezte, tudta. Fáradt vagyok, magyarázkodtam, és megsimítottam a nyakszirtjén, aztán újra elaludtam. Az elefántcsontparton már világos volt, hogy valami nincs rendben. Legbelül a szerkezet szűnni nem akaró nyikorgott. Olajozni kellene egy hosszabb pihenéssel, gondoltam. Az elefántcsontpart után tuti biztos kiveszek 2 hét Szabit, s elbújok valami medvebarlangban, a magas tátrában, s aztán újra élvezni fogom a munkám, és szeretni Balást. San Pedróban aztán teljesen elromlott a szerkezet. Nem az óriási páratartalom miatt volt, nem is Afrika miatt, amivel a helyiek magyarázzák a különleges szokásaikat. A miértekre sokszor szétvetik a kezüket, és mosolyogva felelnek. Ez Afrika. Kedvesek és barátságosak. A nemzeti parkban is bűbájosak voltak a törpevízilók. Szóval nem Afrika miatt. De lehet, hogy abban a lebújban mégsem kellett volna elmenni. Tippet kaptunk a drogkereskedéssel kapcsolatban. Ne félj, minden rendben lesz, biztatott Balázs. Beszívjuk a hangulatot, csinálok pár fotót, kell egy kis izgalom, kaland. Mikor beléptem, éreztem, hogy gáz lesz. Benne volt a levegőben. Vészjósló volt, ahogy azok a férfiak megbámultak, ahogy végig rajtam tartották a szemüket, és ahogy beszívták az illatomat. Leültünk, és rendeltünk egy vodkát, vagyis 2, duplát. Szörnyen féltem, és dühös voltam Balázsra. Összevesztünk, s ő ott hagyott, csak úgy lazán, felállt és elment. Egyedül maradtam, hajnali 3-kor egy lerobbant lebújban, telebeszívott benszülöttel. Sóvárgón néztek, s lassan, szinte centiméterről centiméterre közeledtek. Izzott a levegő, s én tudtam, hogy ezt nem lehet túlélni. A testem ott fog rothadni a tengeri fű és kagylók között a sárgás homokban. Mintha lefagyott volna az idő. Felálltam, és kifelé hátráltam észrevétlenül, de a testem továbbra is ott úgy szoborrá merevedve. Akkor a semmiből ott termett mellettem Balázs. Mozgott a szája, de nem hallottam, mit mond, csak az agyamban sikoltottak a szavak, mintha csupán gondolatok lettek volna, franciául, hogy a felesége vagyok. Semmi. A testek továbbra is közeledtek, zárult a kör. Terhes, hallottam a fejemben. Kisbabánk lesz. Nem tudtam felállni, sem járni. Megnyílt a kör. A karján vitt ki. Utána hánytam, vért hánytam. Elvetéltem a nem létező kisbabánkat. Azóta már nem vagyok a régi. Hallom, mit gondolnak az emberek. Hallgatom, mit mondanak, és közben hallom a gondolataikat is. Hazaérkezésünk másnapján bejelentettem a szerkesztőségbe, hogy már soha nem akarok Balázzsal együtt dolgozni. Nem is dolgoztam a múlt hétig. Aztán a főszerkesztő kitalálta, hogy nem lehetek kényes. Mennem kell. Balázzsal. Fáradt vagyok, mondtam. Pihennem kell. Majd pihensz, ha hazajössz, válaszolta. Nem értette. Senki nem értette azt a szorító semmit a mellkasomban, azt a hiátust a szívverés helyett. Nem volt választásom, elutaztam Balázzsal. Láttam, hogy örül, boldog. Úgy babusgatott, mint egy kisbabát. Olyan is voltam. Egyfolytában aludtam, éjjel-nappal. Az állapotom dacára dolgoztam is. Beszélgettem, jegyzeteltem. Közben hallottam a gondolatokat, hogy mit kérdez ennyi hülyeséget, meg hogy milyen harapnivaló a bőre, stb. Addig különbséget tudtam tenni a kimondott szó és a gondolat között. Aztán tegnap előtt végleg beállt a káosz. A majd 100 éves anyuka a csipkeverésről beszélt, közben a titkos szeretőjéről, aki meghalt a háborúban. Én már nem tudtam, melyik a kimondott szó, és melyik a gondolat, és megkérdeztem tőle, hogy 3 éves volt Igor, mikor meghalt. Erre a néni elsápadt, remegett a szája széles, azt válaszolta, ő nem beszélt Igorról. Balázs is szótlanul megdöbbenve nézett rám, hogy össze-vissza beszélek, és én akkor felálltam. Megkértem Balást, vigyen ki a reptérre, mert hullafáradt vagyok. Hazamegyek. Aludnom kell. Kétségbe volt estve. Azt hajtogatta, hogy szeret, hogy sajnálja San Pedrót. De nem mozgott a szája, csak egy izom ugrált a szeme alatt. Kitartóan morzészta, hogy szeretlek. Hallott, szeretlek. Nem hallottam. csak az agyamban kattogott valami az izomrágás ritmusában. Mikor hazaértem, tettem még egy próbát, hogy megírjam a riportot, bár nem emlékeztem az útból semmire, csak a nénire, a csipkeverésre és Igorra, akinek lőtse volt a halántékán és deszkakoporsóba temették el. Felhívtam Balázs, könyörögtem, küldjön pár fotót, hogy meg tudjam írni a tudósítást. Ridegen elutasított. Nem küldhet, mert az még csak nyersanyag, így nem adhatja ki a kezéből. Meg különben is. Majd a szerkesztőnek továbbítja. Tőle esetleg elkérhetem. És közben hallottam, hogy bazd meg, ha nem kellek neked, ha nem fogadod el a bocsánat kérésemet, a szerelmemet, ha nem látod a megbánásomat, a fájdalmamat. Bazd meg a riportodat. Kétségbeesésemben még SMS-t is írtam neki, hogy mindent helyrehozok, jóvá teszem a múltat, csak adjon egy utolsó esélyt. Nem válaszolt. Tudom, hogy megkapta. Aztán mesztelenre vetkőztem, mécseseket gyújtottam, forró vizet engedtem a kádba. Alig bírtam beleülni, perzselte a bőrömet. Azóta itt gubbasztok. Nem érdekel sem a riport, sem Barázs, sem a szerkesztő. S már nem akarok semmi más, csak csendet. Abszolút csendet, mécseseket és egy kád forró vizet. A megoldások néha váratlanul pattannak ki. Csuromvizesen mesztelenül ülök a lakószobában, és hiperszonikus gyorsasággal püfölöm a billentyűzetet. Csörren a kulcs a zárban, Márti elszörnyedve néz rám. Ja, virágot jött locsolni. Suhan át a fejemben. Megbudjantál? Nem. Felmondok. És mit fogsz aztán csinálni? Élni. Ennyi volt a történet. Ha tetszett, akkor más hasonló történeteimet megtaláljátok a www.mörösze.carpediem.com weboldalamon, ahol megtaláljátok a linkeket az előző podcastjaimra is. Örülök, hogy velem voltatok, kellemes napot, szép estét, és ha éjszaka hallgattok engem, akkor meseszép álmokat kívánok nektek.